hogy jól használtad-e azt a kifejezést, amit használtál, és nem sértettél engem vérig abban, hogy ezt mondtad. Tehát ugye ez mindig a kód megválasztásáról szól, a kód helyességéről, a kód típusairól, ezek a metanyelvi üzenetek. Tehát itt tulajdonképpen a nyelvről beszélünk, az érdemben metanyelvűnek. És ennek egy tipikus példáját hadd mondjam, ugye ez oldja fel a híres ókori paradoxon, de arról szól, hogy a krétaiak mind hazudnak. Ugye, mert ha ezt egy krétai mondja, és azt mondja, hogy a krétaiak mind hazudnak, akkor ugye ő, mint krétai hazudik, vagyis nem igaz, hogy a krétaiak mind hazudnak, vagyis ő igazat mond, viszont ha igazat mond, akkor a krétaiak mind hazudnak, és ő is hazudik, szóval ugye ez egy feloldhatatlan. Miért? Éppen ezért, mert ez egy metanyelvi mondat tulajdonképpen, mert arra vonatkozik, hogy hogy beszél egy krétai, most nem megyünk be ennek a logikai elemzésébe. De fontos lesz abból a szempontból, hogy amikor arról fogunk beszélni, hogy milyen képességeink vannak arra nézve, hogy egyeztessünk egymással arról, hogy miért nem jött létre közöttünk valamiben megegyezés, akkor erre a metanyelvi funkcióra nagy fogságunk lesz. Ugye, tehát hogyha állandóan rendben zajlik a kommunikáció, te mondasz valamit, én mondok valamit, megértettem, egyetértünk, akkor nem megyünk erre a metanyelvi szintre, nem vitatjuk meg, hogy miért mondod azt, hogy ez forradalom vagy ellenforradalom, mert nincs, mert egyetértettünk. Tehát általában a metanyelvi szint az majd azért van, mert tudományos kérdésekről beszélünk, és ugye azon vitatkozunk, hogy helyesen használja-e úgy, hogy a közvélemény fogalmát akkor, amikor a közvéleményről beszél, vagy azért, mert nem értünk egyet bizonyos terminusoknak a definíciójában. Tehát ez ugye a vitatkozásnál nagyon is lényeges lesz ez a metanyelvű funkció. Ugye nem beszéltem még erről a legfontosabb funkcióról, amikor a kontextusról mondunk valamit, és ugye ez az, amit mi nevezek egy referenciális funkció. Mert hogy referálunk a valóságról, ugye azt mondjuk kinézek, és azt mondjuk, hogy süt a nap, a valóságról mondtam valamit, arra a valóságra referáltam, amit körbeveszi a kommunikációs aktusunkat. Na most, hát ez, ja, és nem mondom, hogy a másik legfontosabb az, aminek egy nagyon rossz elnevezést adott a Jakobson. Ugye azt, hogy az üzenet hogy van megformálva, hogy az üzenet miről szól és milyen módon jön létre, azt a Jakobson sajnos poétikai funkciónak nevezte el. Miért? Azért, mert ő elsősorban az érdekelte, hogy hogyan különbözik egymástól egy hétköznapi üzenet és egy művészileg megformált üzenet. De hát ugye nem csak erről van szó, tehát minket az is érdekelhet, hogy ugyanarról a témáról, mikor ugye különböző álláspontok vannak, és különböző módokon beszélnek az emberek, ugye itt nem csak arról van szó, hogy valamit ki lehet helyezni hétköznapi módon meg emelkedett költői nyelven, hanem különböző nyelvi változatok vannak, és nem lesz mindegy, hogy melyiket választjuk ki. Tehát ugyan elhibázott ez a elnevezés ennek a funkciónak, de igenis fontos lesz abból a szempontból, és nyelvszociológiailag is fontos lesz, abból a szempontból, hogy nem mindegy az, hogy milyen nyelvi változatot választunk ki akkor, amikor valamilyen üzenetet létre akarunk hozni. Na, hát ideig tart a Jakobson által leírt személyközi kommunikáció modellje, és nagyon jól működik is. Ugye persze lehetne ellene különböző kifogásokat hozni, az egyik kifogás lehetne az, hogy hát ez egy túl statikus modell, mert ugye általában a személyközi kommunikációban hol az egyikünk beszél, hol a másikunk, és hát ugye ez a modellektől tudja kezelni. Hát először is azt mondom, hogy jól, mert ugye az arra is a lelőtt szerep, ez nincs kiosztva örökre, hanem természetesen váltogatjuk egymást ebben. Az már igenis érdekes lesz, az már igenis szociológiailag meghatározott lesz, és ugye bizonyos hatalmi viszonyoktól függ, hogy ki mikor veheti fel az egyik vagy a másik szerepet. Tehát nem egyformán szabad a lehetősége a szerepváltásnak, ez ugye függ a két beszélő partnernek, vagy több beszélő partnernek az egymáshoz való viszonyától, és függ attól a kommunikációs helyzettől is, amiben vannak. de erre majd vissza fogunk térni. De mondjuk ezt még tudja modell kezelni, ugye azt mondja, hogy az abocsadás szeret az változik. Most amit nem tud kezelni ez a modell, és ez érdemes igazán tovább lépni, a két dolog. Az egyik az az, hogy a kontextus az itt nem egy túlzottan tág kategória, mert ha belegondolunk abba, hogy mi minden része a kontextusnak, akkor legalábbis érdemes elvonatkoztatni, és különbséget tenni kettő különböző típus között, az egyik a tárgyi, a másik a nyelvi kontextus. Mit értek ez a? Ugye a tárgyi kontextus adva van az adott kommunikációs helyzetben. Ugye itt, ha most valaki ide bejönne, és nem tudná, hogy ez az épület micsoda meg, de meglátná azt, hogy van egy fekete tábla, vagy zöld, van egy ember, aki itt dumál elől, és kéze van a kezébe, és egy csomóan megülnek, és figyelik, és ugye ilyen frontálisan benne vagyunk egymásnak. Voltatlan hasonlít ahhoz az elrendezéshez, ahogy egy iskola működik. Tehát mondjuk könnyű volna kitalálni, hogy ez itt valami oktatási folyamat zajlik. Mert hogy a tárgyi környezet úgy van berendezve, de mondjuk, hogy ugyanígy bejönne egy marslakó vagy egy ismeretlen figura, aki nem tudná, hogy itt milyen helyzetben vagyunk, és mondjuk tele volna itt nemzeti színű zászlókkal mögöttem, és ez ugye a tárgyi környezetnek volna része, akkor egyáltalán nem biztos, hogy olyan evidens volna, hogy ez egy oktatási szituáció, és mondjuk gondolnám valami politikai helyzetre, vagy politikai eseményre. Na most ez miért érdekes? Azért, mert a beszélők, a résztvevői egy kommunikációs helyzetnek, és ugye különösen az aktív résztvevő, a beszélő, az borzasztóan kihasználhatja az adott tárgyi környezetnek az adottságait. Tehát először is berendezi magának, ugye zászlóerdővel, dobogóval, mikrofonnal, nem tudom én, pragmatévével, vagy amivel akarja, és ezzel erősíti a saját pozícióit, ugye mondjuk a hallgatóság fölé helyezi magát térben is, vagy elérhetetlenné teszi magát, vagy hasonló. Tehát nagyon erőteljesen befolyásolni fogja az ő kommunikatív aktusának a megformáltságát, a sikerességét, az, hogy hogyan használja föl a távú kontextusnak az elemeit. De hát nem csak ilyen stratégiai szempontokról lehet szó, mert egy ilyen mondhatnám azt is, hogy, és ez most egy teljesen érvényes kommunikációs aktus lenne, nem az, hogy holnap a tessék ezt megtanulni. És az ezt, az csak egy tárgyilag volna itt megfogalmazva, tehát a szituációt és a kommunikációs aktus tartalmát nem lehet másképp értelmezni, csak magának a helyzetnek az ismeretében. Ugye, mert a tárgyi kontextus egy eleme be van ide léve, a helyzetben úgy nevezik, és egyébként hogy mondjam, fontos szerepet fog játszani például olyan nyelvszociológiai kutatásokban, amelyek arra mutatnak rá, hogy különböző társadalmi csoportokhoz tartozó emberek többé vagy kevésbé képesek elvonatkoztatni attól a konkrét helyzettől, amiben vannak. Tehát vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeknek mindig szükségük van arra, hogy a szituációban leforgonyozzák a saját kommunikációs aktusukat. Mondok egy nagyon érdekes példát ezzel kapcsolatban. Végeztünk Magyarországon gyereknyelvszociológiai kísérleteket, és többek között az volt az egyik feladat, hogy 6 éves gyerekeknek adtunk mindig 4 képből álló képsorozatot, amin semmilyen szöveg nem volt, és nekik el kellett mesélni, hogy mit látnak a képsorozat alapján. Ilyen egyszerű képsorozatok voltak, hogy mit tudom én, fiúk fociznak, egyik fiú nagyot rúg, a labda betör egy ablakot, és kijön egy dühös bácsi, és haragszik rájuk. És akkor ezt el kellett mesélni a gyerekeknek, és borzasztó érdekes volt, és valóban társadalmi különbségeket lehetett találni a tekintetben, hogy mennyire volt szüksége egy gyereknek ahhoz, hogy a képre mindig rámutasson, hogy azt mondja, hogy itt egy bácsi, vagy itt a gyereke. Tehát, hogy leforgonyozta a szituációban a szövegét, ugye ezt nyelvszociológiában így szokták mondani, nagyon szorosan tapadt ahhoz a szöveg ahhoz a tárgyi környezethez, amiben zajlott a kommunikáció, vagy pedig képes volt erről egy olyan történetet mondani, amihez nem kellett látnom a képeket, tehát el tudtam mondani, hogy három kisfiú együtt focizik, az egyik kisfiú nagyon rúg, alakta merekül egy ablakba, stb. Tehát most hadd mondjak el egy egyszerű példát, ugye egy magyar népmese is így kezdődik, ugye a magyar népmese nagyon tipikusan azt a típusú üzenetet vagy szövegszerkesztést használja, ahol nem vagyunk kénytelenek a szituációra állandóan kiutalni. Tehát ugye úgy kezdődik a történet, hogy egyszer volt, volnám volt, volt egyszer egy öreg király, az öreg királynak volt három fia, tehát ugye előbb bevezettem az öreg királynak a létét, mint egy állítást, ugye határozatlan névelővel, és közlöm, hogy létezik egy ilyen figura, tehát elkezdtem körülírni a helyzetet, és így megyek tovább, és ugye mindig csak akkor hivatkozom határozott névelővel egy szereplőre, ha előtte már be volt mutatva, és így tovább. Tehát ez egy tipikus esete annak, amikor egy szöveg magában is megáll, amikor nincsen kitámasztva a helyzetben. Szemben olyan kommunikációs aktusokkal, ugye akkor azt mondom, hogy ez az én asztalom, és akkor azt, hogy melyik az én asztalom, az csak akkor lehet megérteni, hogyha valaki a szituációnak ezt a tárgyi részét is figyelembe vette. Most tessék! Igen, fogok arról erről beszélni, tehát a Bernstein kidolgozott. Jó, tehát igen. Ugye a Bernstein az a nyelvszociológus, akinek nagyon határozottan az az elmélete, hogy a társadalmi csoportok között különbség van abban, hogy milyen kódokat használnak. Ezek a kódok egyrészt eltérnek egymástól különböző grammatikai meg egyéb szempontokból, amiket de most nem térünk ki. Viszont eltérnek egymástól abban, hogy az egyiket a társadalom jobban jutalmazza, és főleg ugye az iskola jobban jutalmazza, mint a másikat, és ez a kettő között tehát az a különbség, hogy az iskola azt várja el a gyerektől, hogy képes legyen a helyzettől elvonatkoztatva kommunikálni. Ugye ilyeneket mondanak meg, egy egész mondatba válaszolj, meg neked késsel mondatot, neked hangja a mondatot. Ez fontosan azt jelenti, hogy a gyereknek mindig nagyon jól formált, és a szituáció minden egyes elemétől elválasztott módon kell kommunikálnia. Szemben, és ugye az iskola ezt követeli meg, miközben a gyerekek egy része nem erre van szocializálva. Miért nem erre van szocializálva? Azért, mert ugye a nem hivatalos beszédben, a családi kommunikációban, a szoros emberi kapcsolatokban nem így beszélünk természetesen egymással, hanem igenis kiutalunk a helyzetre, és ugye azt mondom a gyerekemnek, hogy ezt mind edd meg, ugye ott van a tárgyi környezet. Tehát ez a hétköznapi kommunikációban megengedett, és ugyanakkor például az iskolai kommunikáció ezt nem preferálja. Most az ugye beszélünk, az arról szól, hogy vajon hogy tudjuk kezelni azt a helyzetet, ahol egy hatalommal kódolt, egy hatalommal bíró intézményrendszer eleve valamit megkövetel a hatalommal nem rendelkező kisgyerektől, amit nem nyújt nem a számára, tehát amit a családból nem hoz magára.
De hogy olyan szükszorvást mondani, hogy valamilyen szinten átolással az együtt. Például a kisgyerek, mert a kedvére határozza meg azt, hogy melyik lesz a társadalmi csoport, amik eredmény az oktatásban, hogy itt nem szokott a kisgyerekben, hogy melyik lesz a
kisgyerek. Jó, tehát sok mindentől függ, ez már 10 évet mondták, amit értünk. Tehát fogunk beszélni egyébként a versenyről, mert van vele sok probléma. Meg van már jobb elmélet is, tehát amikor azt mondom, hogy elméletek vitatkoznak egymást is, akkor a Bernstein is ide tartozik. És nem akarok ilyen hosszan leragadni ennél a tárgyi kontextusnál, mert azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan érthető dolog. Tehát bizonyos helyzetekben felhasználjuk a tárgyi kontextus elemeit a kommunikációban, de nem mindig tudjuk, vagy nem mindig lehet, nem mindig szabad. Viszont bizonyos helyzetekben meg kifejezetten stratégiailag használjuk föl. Tehát például ugye körülvettem magam egy látszóerdővel, amit az előbb mondtam. Borzasztó érdekes, hogy a nyelvi kontextus. klasszikus. Most ugye megint elmondhatnám a felöltöző Brezsnyev viccet, mert ugye a Brezsnyev viccet ezt is példázza, hogy volt egy nyelvi kontextus, hát megbeszélték azt, hogy van medve, ugye most egyezett bele, ahogy reggel együtt ide jöttünk és lelőttünk egy medvét. Tehát van egy nyelvi kontextus, amelyiket állandóan megint csak erőforrásként felhasználunk. Mire gondolok? Ugye egyrészt arra, hogy van egy közös tudásunk, az is egy közös nyelvi kontextus lesz, ezért mondtam azt, hogy holnap például nem jöhet ide valaki és mondja azt, hogy mi az olyan hozzon, mert ugye ma már erről volt sok. Tehát van egy közös nyelvi kontextusunk, amiben ez már ki van dolgozva. De ugyanilyen módon, ugye, ha egy idézetet mondok, vagy egy, igen, mondjuk egy idézetet, akkor miért mondok idézetet? Mert azt gondolom, hogyha most egy József Attilai sort, vagy egy nem tudom kiért ide mondom, akkor az része annak a közös kulturális nyelvi kontextusnak, amellyel rendelkezünk, és az mond valamit. De ugye nyelvi kontextussal az lesz a problémánk, ugye foglalkozott vele a Jakobson is, és azt mondta, hogy milyen jó a nyelvi kontextus, mert segít egyértelműsíteni például a kétértelmű kijelentéseket. Ugye ha azt mondom, hogy török szöveg, akkor ez egy kétértelmű kifejezés, de attól függ, hogy milyen nyelvi kontextusba tettem, ugye rögtön érthetőbb lesz, mert azt mondom, hogy a török követ meghívott egy fogadásra, akkor más jelent, mint azt mondom, hogy reggel 6-8 török követ. És akkor itt semmi más nem történt, mint hogy a nyelvi kontextus, ugye ez a rövid kicsi, tehát itt négy mondatos, négy szavas mondatokat mondtam, segített értelmezni a kifejezést. Tehát a Jakobsonnak ez borzasztó egyszerűnek tűnt, ugye egy nyelvi kontextus az egy ilyen lerövidített izé, és erre szólták. De hát nem csak ez a nyelvi kontextus, tehát ugye amikor egyrészt ugye vissza tudok utalni a kommunikáción belül elhangzott korábbi dolgok, vagy az ezen visszautaltam a Brezsnyev-Ritkivicre, anélkül még egyszer elmondtam volna, hogy ezért szerettem volna egy különbséget tenni két főre dolog között. Egyrészt van az, amit úgy nevezünk, hogy deixis. A deixis az, amikor kiutalok erre a társadalmi környezetre, erre, nem véletlenül ugye mutatom. Vagyis felhasználom a kommunikációs aktus során a tárgyi környezetnek valamilyen részét, kiutalok rá. Ez a deixis. Ennek az ellenkezője, amikor ugye arról beszélek, hogy a szöveg valamilyen a nyelvi kontextusban már elhangzott dologra utalok, ezt anaforának nevezik, hogy nem szeretek ezt a szavakat megtanulni, csak azért, hogy egyáltalán világos legyen, hogy azért aggatok rájuk címkéket, hogy miről van szó. Tehát a nyelvi kontextusnak az az érdekessége, hogy egy csomó olyan dologra tudok visszautalni a szövegben, a kommunikációs aktus során, amik egy borzasztóan széles nyelvi kontextusnak a részei. Tehát ugye lehet ez a mai mindennapi magyar valóság, de ide tartozhat az egész világirodalom, és ide tartozhat a 20. századi történelem bármilyen eleme, tehát állandóan az történik, és ezt a szabályt szeretném most levonni, ez már jóval túl megy a Jakobsonon, hogy úgy kommunikálunk, hogy állandóan feltételezzük, hogy vannak közös tudás elemeink, és ezeket aktivizáljuk. Tehát mondjuk én visszautalok, és azt mondom, hát ez olyan, mint Pearl Harbor volt, ugye? És akkor csak remélem azt, hogy a beszélgető partnerem tudja, hogy miről beszélek, hogy mi az a bölhárból, hogy ott mi történt, most ugye ebben nem megyek bele. Vagyis, hogy állandóan tettünk ilyen érvényességi ítéleteket, vagy érvényességi, talán egy jó szót rá, érvényesen tartunk bizonyos fajta utalásokat, és csak reméljük, tehát arra számítunk, hogy a beszélgető partnereink számára ez a közös háttértudás adott, és ugye ez lesz az egyik oka annak, hogy létrejönnek a kétes megértési helyzetek, tehát létrejönnek azok a helyzetek, ahol nem tudunk kölcsönös megértést létrehozni, mert lehet, hogy rosszul számítom ki azt, hogy a beszélgető partnerem milyen háttértudással rendelkezik, hiszen, és ezt szeretném mondani, hogy ez a nyelvi kontextus, ez tulajdonképpen végtelen. Tehát most valami visszautalok arra, hogy mit mondott erről Szokrátész, vagy nem tudom micsoda, és hát gyakorlatilag nincs olyan határa, hogy azt mondanám, hogy ott ezen túl már nem lehet visszautalni. Tehát ilyen értelemben ez itt egy nagyon széles spektruma azoknak a tudásoknak, amelyeket aktivizálhatunk egy kommunikációs helyzetben, és ugye hol helyesen számítjuk ki, hol nem, az, hogy a beszélgető partnereink számára ez a tudás adott. Hát, hogy
mondtam, hogy
ez már a különböző kommunikációs szituációkban mérlegelés kérdése. Tehát ugye itt megpróbálok felvázolni egy olyan elméleti keretet, ami mindenfajta kommunikációs helyzetben érvényes. Most persze, mondjuk tegyük fel, hogy én egy óvodás csoportnak tartok egy beszélgetést, akkor nem fogok Szokrátészre utalni, mert egy pillanat is se feltételezem, hogy egyáltalán tudnák, hogy miről volna szó. De hát ugye azt épp pontosan ezt akarom mondani, hogy állandóan bejelentünk ilyen érvényességigényeket, amik néha nem sikerülnek. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki tudjunk, hogy mire utalok, és közben nem van, vagy ráadásul lehet, hogy tudja, hogy mire utalok, csak egész másképp értelmezi ezt a dolgot. Ugye azt mondom, hogy az iraki háború olyan, mint pörlháború, és akkor lehet, hogy akinek a pörlháború az amerikai, a bőség tetteit jelenti, és másnak pedig azt jelenti, hogy árulás. És én ezt nem tudom ellenőrizni, ugye, mert nem fogalmaztam meg nyelvileg olyan szabatosan azt, amire utaltam vissza. Tehát innen jönnek aztán azok a helyzetek, hogy gyakran kénytelenek leszünk megszakítani a kommunikációs helyzetet, és megvitatni azt, hogy miért nem értjük egymást, vagy hol lesz defektusos az a kölcsönös jelentés, amit létre akartunk hozni, de erre visszatérünk később. Na most, tehát ugye azt mondtam, hogy a gyakorló modell az már itt egy kicsit ki kellett egészítenünk, ugye ezzel, hogy a tárgy és a nyelvi kontextus között különbséget tettünk, mert ráadásul másként is működik, ugye a tárgyra való utalásnak a nyelvi kontextusra való utalás. De van egy másik nagy problémával a modellel, hogy ez nem minden kommunikációra alkalmas, mert ugye egyáltalán nem alkalmas a tömegkommunikációs helyzeteknek a modellálására, már pedig nekünk, ugye az előbb is mondtam már azt, hogy egy nagyon komplex kommunikációs helyzet áll a rendelkezésünkre egy millióféle eszközzel, meg kezelével, meg működővel, és jó lenne, hogy ezeket egy közös modellbe tudnánk kezelni, tehát nézzük meg, hogy nem lehet-e valahogy úgy kiterjeszteni ezt a Jacobsoni modellt, hogy ez jó legyen erre. Na most mi az, ahol a Jacobson modell nem felel meg a tömegkommunikációs helyzetben, most egyelőre gondoljunk a tömegkommunikációnak a legegyszerűbb eseteire, rádió, televízió, stb. Hát először is az, hogy az, aki beszél, az egyáltalán nem biztos az, hogy őtől származnak az információk, tehát hogy ő az, aki szándékszik valamilyen üzenetet eljutatni hozzánk. Ugye a tévé bemondó beolvassa, hogy holnap kiárási tilalom lesz. A tévében mondó, ugye ő beszél, és ő az adó, és ő kódolja a mondatot, de nem tőle jön az egész mondani való, hanem mögötte van egy forrás, vagy én ugye persze több forrás is. Tehát van egy szereplője a kommunikációs szituációnak, a tömegkommunikációs esetben, aki kívül van a helyzeten. Nagyon fontos ez a megjegyzés, tehát kívül van magán a kommunikációs szituáción, olyan értelem, hogy nem ő beszél, és ugye nem is ő hozzá szólnak vissza. Mert ugye amikor nem tudom én valamilyen parancsot adatnak egy beszélővel, és akkor én ugye történetesen nem akarom elfogadni, és visszabeszélek, vagy valami, akkor nem ő hozzá szólok, mert ő nincs is bent a kommunikációs helyzetben. Tehát nagyon érdekes a tömegkommunikáció esetében az adónak és a forrásnak a megkülönböztetés. Egy ilyen nagyon gyakran az adó, gondoljunk csak megint ma, akár mai helyzetekre, az egy szóvívő például. A szóvívőnek az a szerepe, amit a kommunikáció elmélet irodalom úgy nevez, hogy gatekeeper, ugye kapuőr, miért kapjuk? Először is ő megfogalmazza azokat az üzeneteket, amiket a forrás esetleg sokkal kevésbé profi módon tenne meg, ugye ezek általában ezek a szóvivők, azok kommunikációs szakemberek, mert tudják, hogy hogy kell azt elmondani, meg nem tudom mi, amit esetleg a forrás nem tudna olyan jó. De másrészt ugye mindig mondhatja a szóvivő, hogy hát hogy ő erről nincs informálva, vagy ő erre nem kapott engedélyt, hogy erről is beszéljen, vagy ugye nem ő döntött ebben az ügyben. Tehát nagyon fontos az a szerepe, hogy ő védi a forrást, hogy ő áll szemben a kommunikációs szituáció résztvevőivel, de ő nem egy teljes értékű felelősséggel rendelkező figura, tehát ő ugye mindig hivatkozhat arra, hogy ő erről csak ennyit tud, hogy ő csak ennyit mondhat, hogy ő csak ennyit közölte. Tehát ez nem véletlen, hogy a tömegkommunikációs helyzetben ez kialakul. Na most borzasztóan érdekes a kettő közötti viszony, persze, és itt hatalmas történelmi anyag áll a rendelkezésünkre. Ugye mi egy csomó olyan kutatás hivatkozik, létezik, ami akkor foglalkozik, hogy ez a viszony kettőnk között milyen. Tehát számos kutatás, és nem véletlen, hogy ezek a kutatások mindig akkor tették a legnagyobb lépést előre, amikor háborús helyzet volt. Nem véletlen, hogy a tartalom elemi és módszerét az első világháborúban dolgozták ki, nem véletlen az, hogy a gépi elemzést, tartalom elemi és módszerét a második világháborúban dolgozták ki, hiszen ekkor meg borzasztóan fontos az, hogy megvizsgálják az adónak az üzeneteit, és abból arra következtesse meg, hogy a forrás mit akar, mit fog lépni, hogy fog dönteni. Tehát ugye minden, amit propaganda analízis, meg ilyen típusú szövegelemzés, az erre szolgál, és ugye nem véletlen háborús helyzetekben ez a legfontosabb. Nagyon szép példák vannak erről, az egyik ilyen nagyon szép példa, és egyébként sok minden olvasható erről, az Antal Lászlónak a tartalomelemzés alapjait című kis vékonyka könyvében, ami szintén benne lesz a bibliográfiában, tehát ugye olyan történeti példát, történelmi példákat ismerünk, mint az, hogy amikor a németek, a szövetséges haderő egyáltalán nem tudta azt ellenőrizni, hogy mennyire sikeresek az ő torpedó rombolóik, amelyeket ugye arra vetettek be, arra találtak ki, hogy a német tenger alapjárókat támadják vele. És onnan tudott a szövetséges haderő arra következtetni, hogy a torpedó rombolók igenis jól teljesítik azt, amit a feladatuk, tehát hogy rombolják a német hadihajó, a tenger alapjárókat, hogy azt, hogy elkezdték tartalomelemezni a német újságokat, politikai napilapokat, és azt találták, hogy a torpedó rombolóknak a bevetése után rettenetesen lecsökken a német sajtóban a tenger alapjárókra való hivatkozások száma. És pusztán ebből vissza lehetett következtetni arra, hogy igen, mert ugye ezek pusztulnak, ugye persze nem jelenti a német hadvezetés, de az, hogy nem eleve már csodafegyverként kezeli a tenger alapjárókat, az bizonyítja azt, hogy a szövegekben olyan változás történt, amiről következtetni lehetett arra, hogy a torpedó rombolóknak milyen hatása volt. Egy másik ilyen példa, ugye a második világháborúban ugyancsak angol száz források elemezték például Goebbels beszédeit, ugye aki a fontos német ideológusa volt a harmadik birodalomnak, és azt tapasztalták, és ezt egyáltalán értették először a helyzetet, azt tapasztalták, hogy a Goebbels beszédekben az olaszok mindig a negatívumokkal együtt szerepelnek. Tehát, hogy amikor valamit mond az Olaszországról, vagy a Dulcéről, vagy az olasz hadseregről, akkor mindig annak a szöveg környezetében nagyon közel ott van valami negatívum. És ugye erre gondoltak, hogy hát ugye itt akkor lehetséges volna valahogy az olaszok és a németek között valami éket verni. És az volt a borzasztóan érdekes, hogy a második világháború után ugye megtalálják Goebbels naplóját, és a naplóban, ahol ugye sokkal őszintébben ír, mert ugye nem nyilvánosság számára, ott kiderül, hogy hát utálja az olaszokat, rettenetesen lenézi őket, kisebb rendűnek tartja, vagy alsóbb rendűnek, és hogy megvolt a terve arra nézni, hogy minden győzelem után, hogy fogják meg az olasz hadvezetést és az olasz politikusokat likvidálni. Tehát ez mindegy független bizonyíték a háború után igazolt azokat a tartalmelemzéseket, amelyek erre vonatkoztak. Tehát most ezek csak példák, és ugye nem kell hozzá hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos a titkosszolgálatoknak, a diplomáciának, a politikának, de még az üzleti kommunikációnak is ez a ennek az elemzése, tehát hogy a forrás az tulajdonképpen az adó által kibocsájtott üzenetek segítségével lehet valahogy bemérni és következtetni arra, hogy milyen lépései vannak. Na most mindjárt tartunk szünetet, de már hadd fejezem be akkor ezt a gondolatmenetet, mert ugye ott tartunk, hogy a Jakobson szeretnénk valahogy alkalmassá tenni a tömegkommunikációs helyzetekre. Hát igen, itt még egy szereplőről elfelejtkezett a Jakobson, vagy hát legalábbis nem merült föl az ő modelljében, mert ő ez egy személyközi modell volt, az pedig, hogy a tömegkommunikációs helyzetben igenis nagy különbség lehet a vevő, tehát azok között, akik ténylegesen hozzájutnak egy üzenethez, meg azok között, akiknek megszímeztük ezt az üzenetet. És ugye, mint ahogy az előbb azt mondtam, hogy itt egy egész hatalmas kutatási irányzat foglalkozik akkor, hogy ezt elemez, de itt is ezt kell mondanom, hogy itt is egy hatalmas kutatási irányzat van, aki abban foglalkozik, hogy azt vizsgálja, hogy vajon a vevő és a címzett csoportok egymásnak hogy feleltethetők meg. Miért érdekes ez? Megint csak politikai kommunikációban is, de nagyon erőteljesen az üzleti kommunikáció, ugye nem mindegy az, hogy én ugye létrehozok egy üzenetet, mondjuk egy reklámot, ahol azt megtervezem úgy, hogy az a célcsoport, akinek én ezt szeretném eljuttatni, azoknak tudom, hogy mit az ő számára felhívó értékek, mire számíthatok, hogy akarom befolyásolni a magatartásukat. Ők a címzettek, ugye az ő számukra fogalmazom meg az üzenetemet, őt hozom létre úgy, ahogy, és ha kiderül, hogy egész mások a vevők, meg egész más az értékrendszere, egész más a beállítózása. Ugye ha mondjuk a szuper kocsikat a délutáni, hogy hívják, szóoperák között reklámozom, amit a nyugdíjas nénik néznek, ugye akkor elhibázott a reklámkampányom, mert ugye ők nem címzettjei a szuperautók reklámjainak, vagy ugye nem véletlen, ugye, hogy a gyerekeknek szóló különböző szörfreklámok, meg játékreklámok azok ugye a gyerekfilmek között mennek, és nem a híradó előtt. Tehát borzasztóan fontos ez, hogy a vevő és a címzett közötti viszonyt meg tudjuk állapítani, ugyanis a kommunikáció, amiről az előbb már azt állítottam, hogy ugye szabályoknak, de ugyanakkor stratégiáknak a szövevénye, a stratégiáinknak egy része az arra irányul, hogy olyan módon hozzuk létre az üzenetünket, ugye mikor mi vagyunk az üzenet létrehozói, hogy az a címzett számára felhívó, pozitív, megfelelő legyen. Tehát rendelkezünk bizonyos szándékokkal, és ezek a szándékok a címzettre irányulnak. Hogyha nagyon eltévesztjük azt, hogy a címzett és a címzett helyett valami más vevő csoporthoz jut el az üzenetünk, akkor az egy általában teljesen hatástalan, sőt esetleg értelmi negatív hatásokkal járó üzenet lesz. Na most ennek következtében, ugye mindenki tudja azt, hogy a legkülönböző módszerekkel próbálják viszont ezt a viszonyt a vevő és a címzett között, ugye mindenki a szociológiai vizsgálatok is szolgálnak erre, néző paneleket vizsgálnak meg hasonlókat, csak egy pár mondatos kitérőt hadd tegyek arra, hogy ugye kitaláltak mindenféle eszközöket is ennek a mérésre, egyébként a médiaméterek, most már elterjedt magyarban is ez a kifejezés. Ugye különböző olyan eszközök, amikkel nekünk, hogyha részei vagyunk a megfigyelt csoportnak, ugye kellene például visszaüzenünk a kutató számára, hogy és mikor nézzük a tévét, és ugye voltak azok az eszközök, amelyek kiműködtek, mint egy tápkapcsolók, talán minden tagjának volt egy száma, és hogyha nézte a tévét, akkor meg kellett mondani, hogy ő a kettes, mondjuk a feleség, és most éppen nézi a viradót, és amikor kimegy, akkor ugye meg kellett volna nyomni, hogy nem nézi, akkor amikor visszajön, akkor megnyomni, hát ő és gyermekből próbálták összeállítani a nézettségi mutatókat, és aztán azt tapasztalták, hogy az emberek folyton filmhangálnak, akkor a telefon, meg vécére mennek, meg bebogyják a sört, meg csöngetnek, meg stb. És itt egyáltalán nem nyomogatják ezt olyan szabályosan, ahogy kellene, és akkor kitaláltak egy újabb ilyen médiamétert, ami ma is létezik, ami a szempárokat vizsgálja, mert a tévé tetejére van téve, jelentően, hogy a tévé az, ahol ezek a nézettségi mutatók nagyon fontosak, sokkal fontosabbak, mint a többi kommunikációs eszközön. A tévé tetején van egy érzékelő, ami érzékeli a rámeredő szempárokat, és akkor ennek alapján próbálták a nézettséget viszont, és akkor ennek kiderült, hogy így a kutyát odaöltek a tévé elé, akkor azt is nézett a média. Mégben most jó, nem akarok tovább ironizálni, ez valóban egy nehéz kérdés, és egy különböző kérdésekkel, meg egyéb ellenőrző módon próbálják ezt vizsgálni, de hát a kommunikáció iparnak ez egy borzasztóan fontos ága, mint ahogy az előbb mondtam, hogy a tartalomelemzés is az, ez a közönségmérés is az, ugye Magyarországon is vannak ilyen intézetek, akik ezt csinálják, hiszen borzasztóan fontos tudni azt, hogy egy-egy televíziós műsornak, de akár filmnek, műsornak, stb. Milyen a közönsége, mikor fogyasztják, hogy fogyasztják azt a médiát, mert nem véletlenül nagyon is fontos az adó számára az, hogy el tud adni ezt a közönséget azoknak a hirdetőknek, akik ugye valamilyen üzeneteket akarnak továbbítani. Na most beszéljünk.
Bocsánat, csak egyetlenek, hogy most a Google
Abszolút. Na most ami már sokkal jobban működik, mint ez a TV-média méter, amiről beszélek, ugye ez az internet használat, mert az internetnél tökéletesen nyomon lehet követni azt, hogy milyen honlapokra klikkeltem rá, még azt is, hol vásároltam, hogy mit vásároltam, és egyszerűen megjelennek az olyan típusú reklámok, amik azokra a típusú tárgyakra vonatkoznak, amiket szoktam vásárolni. Igen, szóval jó, persze, vannak, és ez csak megerősíti azt, amit mondtam, hogy borzasztóan fontos ennek a két csoportnak a viszonyának a vizsgálata, mert hát ez súlyos. Jó, akkor tartunk most fél óra szünetet, és akkor fél 3-kor